Kedves hallgatók, Istennek vannak meglepetései. Mondhatni, teljesen véletlenül csornán Virág Józseffel beszélgetek, akinek az arca nagyon ismerős volt a találkozásunkkor, és mint kiderült, a börtönben, Sátoralja új helyen, az első kúzión találkoztunk.
Nagyon hosszú és nagyon göröngyös út volt ez, amíg idáig eljutottam. Csináltam egy olyan baklövés, tehát egy rablás volt végül is, egy ékszer boltba mentem be, és onnan vettem el a másét, amit nagyon elítélek. Már akkor is elítéltem, amikor már megtettem utána. Belementem egy butaságba, amit magam sem tudtam felmérni, hogy mekkora butaság az egész, és nem is volt rá szükségem erre az egészre. Mindig vállalkozó voltam feleségemmel, mindig megvolt a napi betevő, tehát nem volt hiány. És mégis belementem, ez mind a kapcsiság, a tudatlanság volt. Én központú ember voltam. Valódi okot nem tudok rá mondani, hogy miért tettem.
Meggondolatlanság.
Abszolút. Ezt nem tudom hova tenni. És ezért én 9 évet kaptam. Szerencsére volt belőle kedvezményem, és végül is úgy szabadultam kedvezménnyel. Amikor megkaptam az éveket, akkor Vácra kerültem, a Váci Fegyház és börtönbe, ahol hallottam Istenről, hallottam Jézus Krisztusról, volt nagyon sokszor, amikor hozzászóltam, de nem volt alapja, nem volt hitem, nem igazán volt. Református vagyok, és református volt a Margit néni, aki gyülekezetben volt, és egy nagyon fantasztikus ember volt. És ott egy olyan emberrel kerültem kapcsolatba, aki már keresztény volt, aki már hitte az Urat több évvel ezelőtt, elkezdte, nyugodtan kimondhatom a nevét, Boros Lajosnak hívják, már szabadult egyébként, mai napig is hívő ember, hirdeti az igét, az evangéliumot, ő vezetett, mutatta az utat. Nagyon sokat elbuktam, nagyon sok problémával járt ez, nehéz út.
Margit néni, aki egy nagyon meghatározó személyiség, börtönlelkész volt, Vácot. Beszélt neked Istenről, a Lajos is beszélte. Hogyan fogadtad ezeket?
De eleinte kételkedtem én ebbe. Tehát jó van, meg jó pofa dolog, eljövök, akkor nem az árkába vagyok, kiszakadtam abból a légkörből, jó jött a dolog, ez ment egy ideig, amíg azt mondtam, hogy eljövök, és szépen épültem.
Mik voltak azok, amik egyre kíváncsibbá tettek, hogy na akkor eljövök a következő alkalomra, még a következő alkalommal? Melyek voltak azok a mondatok vagy gondolatok, amelyek úgy megütötték a füledet, vagy felkeltették az érdeklődést?
Igen. Isten úgy szerette ezt a világot, hogy egy szülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök életet kapjon. Hát ezt nekem írták. Nekem ott a helyen. Ha úgy szerette engem is, hát pedig én nagyon bűnös ember voltam, meg az is vagyok, de hát akkor engem is úgy szeret, hogy egy szülött fiát adta értem, ugye tudjuk, Jézus Krisztus keresztre feszítették, hát mennyit szenvedett ő, én értem. Akkor én mit tehetek? Nekem nincs más lépésem, csak az, hogy megyek az útján.
Egy nem létező valaki, hogy tudna szeretni téged? Léteznie kell.
Kell, így van, kell. És létezik. És elkezdtem a Szentírást olvasni.
Kezedben van a könyv, ott ülsz az árkában, sokat magaddal, és olvasod a Szentírást. Mit szóltak ehhez az árkatársaid?
Eleinte nem vették. Jó néven volt, kis csúfolódás, meg szentfazék, meg hasonlók. Rosszul esett volt, amikor letettem, mert elszégyeltem magam, aztán rájöttem, hogy nekem nincs szégyenivalóm, nekik van szégyenivalójuk. A tudásom még közel sem volt olyan, hogy én mondjak pár mondatot nekik, hogy figyeltek már, nektek is ezt kéne tenni, mert teljes mértékkel nem voltam meggyőződve. Tehát elkezdtem azt, amit ahogy el kell kezdeni, de még gyenge voltam nagyon.
És volt olyan, aki esetleg kíváncsi volt arra, hogy mit olvasol, vagy mondd el, hogy mit olvastál?
Igen, egy történet. A zárkában volt egy ember, 130 kilós, medvetípusú, mogorva, verekedős, minden porton nélkül bárkinek egy pofont adott olyat, hogy fejre állt. Karácsony volt, kicsit magába húzódott mindenki. És oda mentem hozzá, fogtam egy narancsot, nem emlékszem pontosan, egy csoki, meg hasonló kis apróságokat, és odavittem ennek az embernek, és azt mondtam, hogy boldog karácsonyt. És az ember úgy meglepődött, hogy nem tudta hova tenni ezt az egészet. És mondta, hogy de én még életemben nem kaptam ajándékot. Mondtam, hogy most kaptál. És már csurgatta könnye, ennek a nagy darab, erős, kemény embernek csurgatta könnye.
Mert megérezte a szeretetet, meg, amivel adtad.
Meg. És onnan kezdve beszélgettünk róla, olvasta a Szentírást, még egy pár szó eljött a gyülekezetbe is, de hogy mi történt vele, azt már nem tudom, miért elkerült az intézetből, és nem tudom követni.
A Váci fegyház és börtönben működött egy katolikus emocsoport is, Wagner Mihály diakónussal.
Így van. Az első börtönkorúziónál is ott volt, Sátora jó helyben ott volt ő is.
Szép lassan, de egyre inkább az utad Isten felé vezetett. Említetted a kóziót. Hogyan kerültél oda?
Hátszom voltam, Sátorjogahelybe kerültem. És kérdeztem az urat, hogy uram, miért pont új hely? Miért ide? Nem kaptam választ. Vácon, én apakos voltam. Apakörleten voltunk, ahol az árkában csak keresztény emberek voltak. Megtért keresztény emberek.
Ez már az utóbbi időben
volt. Utóbbi időben volt, igen. És én ebből a környezetből, ahol folyton ott volt a Szentírás a kezünkbe, és erről beszélgettünk, ez volt a téma. Innen kerültem Újhelybe, egy olyan 12 fős zárkába, ahol senki még csak se említette Jézus Krisztus, vagy egyáltalán a Szentírás, vagy bármi a hittel kapcsolatos dolgot. Nagyon-nagyon idézőjelben mondom, a bárány bekerült a farkasok közé, ezt azért óvatosan mondom, de Sátoraljaújhely Magyarország egyik legszigorúbb börtöne. És nem tudtam hova tenni ezt a dolgot. Én nekem nem volt olyan jó beszédkészségem, bizonyságtételbe, igehirdetésbe, semmibe, nem tudtam még, hogy milyen talentumot adott nekem a mennyi atyám. Első volt az, hogy megkérdeztem, hogy Sátoraljaújhelybe, hogy van gyülekezet, hogy van Isten tisztelet. Mentem, Hajdú Miklós lelkész, egy nagyon jó beszédkészséggel megáldott ember. Oda mentem hozzá, és azt mondtam, hogy Miklós atya, hadd tegyek én bizonyságtételt. Nézett rám, és azt mondja, de hát ez itt nem szokás. Hát hadd legyen szokás. Nézett rám, és azt mondta, tudod mi? Legyen. És kiálltam totálisan idegen emberek közé, és bizonságot tettem, és kértem előtte a mennyatyám, uram, segíts, hogy azt mondjam, amit te szeretnél, nem amit én, amit te. És ömlött a szó a számból, és utána, amikor magamba fordultam, amikor már felmentem az árkába, és akkor azt mondtam, köszönöm, atyám, most már tudom, miért jöttem. Megkaptam azt a talentumot, amivel ő megáldott, és van, most már van beszédkészségem.
Ezt észrevették azok a zárkatársaid is, akik, mint ahogy említetted, eléggé messze voltak Istentől.
Ezt nem fogjátok elhinni. Nem telt el egy hónap, és a 12 fős zárkából 9-en jártunk a gyülekezetbe. Egy hónapon belül. És azt mondtam, uram, ez nagyon nagy ajándék. 9-en folyamatosan. És amikor volt a börtönkúziló 2014. november 24-én, a mi zárkánkból 6-an mentünk a kúzilóra. 6-an végeztük el.
A zárkatársaid mit láthattak rajtad? Mivel foghattad meg őket, amivel egyszerűen hagytak szóhoz jutni? És ráadásul nem csak hagytak, hanem kíváncsiak is voltak arra, amit mondtál.
Volt egy zárkatársam, ő is elvégezte a börtönkúziót. Este 8-kor elkezdtünk beszélgetni, éjfélkor még beszélgettünk, és azt mondta, Józsi, sugárzik a szemed. A szemedből látszik, hogy őszinte vagy. Amit mondasz, úgy is gondolod. Másnap kimentem a zárkából, és volt egy ember, aki mocskolódott. Hadd nem mondjam a trágár szavakat, hogy ilyen meg olyan szent fazék vagyok. És oda mentem hozzá, átöleltem, azt mondtam neki, drága barátom, gyere, meghívlak egy kávéra. Ugyan én nem kávéztam, de mindig volt, hogyha a barátom bejön, akkor megkínáljam. és nem tudta hova tenni a dolgot, mert azt mondta, én ezt az embert meggyaláztam, és ő meghív engem kávéra. És átöleltem, bevittem az árkába, elbeszélgettem vele, látta a szentírást az ágyamon, mert mindig ott volt, és mondja, hogy mindig olvasod. Hát mondom, nem mondom, nagyon keveset olvasom a Bibliát, mégis mennyit? Ó, mondom, naponta olyan 4-5 óra hosszát, ha tehetem, de ha lehetne többet is olvasnám, 4-5 óra hosszát, az lehetetlen. Hát mondom, az nagyon kevés. Hát az rengeteg, tehát pro és kontra. És mondom, gyere el a gyülekezetbe, és nézd meg, hogy milyen egy gyülekezet. Ne mondj véleményt olyanról, amit nem ismersz. De mit mondnak a barátok? Ne törődj a barátokkal, mondanak, amit akarnak, eljössz, megnézed, aztán nem muszáj oda jönni utána, de mondom, jönni fogsz. És eljött. És az énekek, a dicséretek, ezek nagyon megfogták. És megfogta Miklós atyának a lazasága. Hogy nem vaskalapos, hogy már pedig csak erről, hanem rugalmas és mindenről tud beszélgetni.
Amiket mondasz, öröm hallgatni.
Nekem sok szerencsém volt, és nagy szerencsém volt. Attól függetlenül, hogy börtönben voltam, mert én kerámikus voltam bent. Én nem a börtönben tanultam a szakmámat. Szobroktól kezdve mindent készítettem, és olyan helyekre készítettem a tárgyakat, hogy a visegrádi négyeknek készítettem vázákat, festményt, hadd ne soroljam, illusztrés helyekre készítettem, és mindegyikben benne volt. Nem elrejtve egy-egy kis ige, és nagyon sokan jártak hozzám.
Te ott a börtönben lettél új ember.
És ez mind azért, hogy az Úr mellettem volt, és kiemelt. A 4 lábnyom helyett csak 2 lábnyom volt, mert a kezébe hordott ő engemet. És ez fizikailag is megtörtént. Mert 9 év fegyházzal nem telt el az időszak fele, és hazaengedik a családjához, minden hónapban, hát az nekem nem mondja senki, hogy az magától csak úgy jön. Van egy feleségem, aki én tőlem 10 évvel fiatalabb. És amikor bekerültem, felvetettem neki, hogy figyelj, nagyon sok évem van, nem jobb lenne, hogyha élnéd az életedet. Akkor volt 1 év 8 hónapos a kisfiunk, a közös gyermekünk. És azt mondta, nem, szó se lehet róla. És ezt az időszakot ő olyan módon élte meg, hogy egy kis faluban mindenki tud mindenkiről mindent. Hogy nem tudtam, vagyis nem hallottam a feleségemről semmi rosszat. Elég jó életet éltünk, meg volt mindenünk, és amikor bekerültem, akkor tönkrement minden körülöttünk, én tettem tönkre. Tehát kisfaluba éltek olyan módon, hogy amikor szabadultam, akkor mondta el, hogy a szomszéd krumplit termesztett, és kidobálta, félredobálta a félig rohadt krumplikat. És annyira nem volt a családomnak, hogy vegyen 1 kiló krumplit. Hanem a feleségem ezt szedte össze, kivágta a javarészét, és megfőzte a gyereknek. Hát ilyenkor a könny a szemem beszekik. Most is, amikor ez eszembe jut, ez borzalmas átélni. Hogy én tettem ezt a családommal, a gyermekemmel és a feleségemmel. Ez megbocsáthatatlan.
Viszont Isten megbocsáthatta, és a feleséged is megbocsáthatott neked, mert hogy végül is gondoskodott róluk, és titeket megtartott az egymáshoz való hűségben.
Ez így van. Pontosan így van. Úgyhogy nekem fel sem merülhet az én gondolatomba az, hogy elfordulok.
Hiszen ha már találkoztál vele, hogy tudnád letagadni.
Minden nap. Nem lehet.
Térjünk vissza akkor a Sátorújhelyre. Te is, még 6 zárkatársad jelentkezett a kúzióra.
Büszke is vagyok rá, hogy az első magyar börtönkúziót elvégezhettem.
Milyen várakozással mentetek oda? Volt valami elképzelés, hogy mi fog itt történni?
Semmi. A Miklós atya azt mondja, hogy olyan élményben lesz részetek, ami meghatározza az életeteket, és soha sehol ezt nem tudjátok átélni. És amikor csapatokra osztották az embereket, én Wagner Misihez kerültem, hát ugye az már mindjárt egy jó dolog volt, mert én már régóta ismertem őt, felhőtlen légkör volt. Barátságos, reggel elkezdtük és este végeztük be, és maradtuk volna még. Nem menjünk még vissza. Nem lehet elmondani. Tányérból és kanállal, villával lehettünk, mert az árkán nem.
Megtapasztaltad másoknál is a megnyílást Isten felé.
Így van, így van. Akik ott voltak, 22 vagy 24-en végeztük el, ezek az emberek, kimerem jelenteni, hogy 99%-a megtért. Tehát ezeknél az embereknél nem volt kérdés az, hogy olvassuk a Szentírást, nem volt kérdés, hogy menni kell Isten tiszteletre, nem volt kérdés az, hogy hogy viselkedjünk. Megváltoztak az emberek olyan szinten, hogy sokan nem ismertek rájuk. Azt mondták, hogy ez nem létezik.
Igen, amikor ott készítettem felvételeket a Mária Rádió számára, akkor az egyik fiatalember azt mondta, hogy nagyon sok embert megvertem már, de ez a Kúzió, és benne főleg Jézus, ő káóval győzött le engem. Jézus padlóra küldte ezt a kemény embert.
Tényleg így van, ez egy kigyúrt hallgatás, és egy ózni ember.
Akkor beszéltem veled is, amikor elmondtad az élményeidet. Azóta sok-sok év eltelt, most is beszélünk. Látszik a mozdulataidon, arcvonásaidon, hogy nagy-nagy örömmel beszélsz erről. Ti már olyanok voltatok, mint a kovász azon a helyen.
Így van. Kézzelfogható nyoma is volt ennek, hogy a kovász keleszti a tésztát.
Mások is érdeklődni kezdtek.
Szó szerint érdeklődtek, hogy hogyan, miként van ez. Már jöttek az emberek, hogy mikor lesz a következő börtönkúzió. A 8-10 fős gyülekezet, 30-32 fős is davadt sokszor a péntek-szombati istentisztelet.
Isten ide a börtönbe is utána jön az embernek. Isten számára nincs elveszett lélek. Tehát aki nyit ő felé, Isten nagyon magához tudja ölelni. Azt hiszem, téged is nagyon megölelgetett.
Így igaz. Így igaz. Tipikus, hogy ott hagyja a 99-et és elmegy az egyért. Igen. Nagyon-nagyon-nagyon átölelt engem, és érzem mindig és mindenkor a jelenlétét. Amikor Vácról új helybe mentem, 6 hónap után, nekem azt mondta a parancsnok, nézett a szemembe, és azt mondta, ide figyelj a virág. Én magának meg fogom adni a BF-et. Az egy büntetés félbeszakítás. Ősszel adja be a BF-et, és én hazengedem, ha minden úgy van, ahogy most. Azt mondtam, jó, köszönöm szépen. És szeptember 12-én azt mondta a parancsnok úr, hogy ő személyesen jött fel hozzám a műhelybe, azt mondta, virág, megkapta a BF-et, hazamehet.
Volt miért hálát adni Istennek, hogy maga a parancsnoktól kapod meg az eltávozási engedélyt.
Igen, igen. És még hozzáfűzte, hogy az intézet fennállása óta olyan, hogy 9 évvel feleidő még nem telt el az embernek, és hazaengedjék 12 napra, olyan még nem volt.
Kedves hallgatók, Virág József tanúságtételének első részét hallották. A tanúságtétel második része holnap ugyanebben az időpontban hallható.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.